prémium kategória. A megfontolt befektetőknek, részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Túrós Bense Levente.
Üdvözlöm a Trend FM hallgatóit, engedjék meg, hogy bemutassam mai vendégemet, Vörös Benedeket, a Generali Alapkezelő Portfólió Menedzserét. Szervusz, köszöntelek a stúdióban.
Köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Nos, hát itt az elmúlt nap, illetve a mai eseményeket nézve úgy tűnik, hogy a koronavírus járvány második hulláma elért a piacokat, vagy lehet, hogy csak visszatértek a befektetők, és elkezdték úgymond korrigálni portfólióikat, de azért egész látványos esés volt a tegnap a tengeren túl, és hát ami érdekes, hogy a technológiai szektort is elkezdték látványosan adni. Mi történik?
Azt látni kell, hogy a piacok, és különösen a technológiai szektor hetek óta már eufórikus állapotban volt, és egyre több indikátor utalt arra, hogy legalábbis rövid távon mindenképpen eltúlzott az a rally, amit az elmúlt hónapokban láthattunk. Van néhány klasszikus technikai indikátor, amik extrém túlvetséget jeleztek, például az RSI nevű indikátor a 70-es szintnél már túlvetséget jelent tradicionálisan, és ez az indikátor 80 körüli értéket ért el, mind az S&P, mind ugye a technológiai szektort követő Nasdaq piacán, illetve számos anekdotikus, tehát kevésbé kvantitatív jele is volt annak, hogy utoljára a 2000-ben látható eufória uralkodik el a piacokon, ugye számos sztorit lehetett olvasni a day traderek, a Robinhood platformon kereskedő day traderek számának a növekedéséről, vagy arról, hogy mondjuk a Robinhood platformon Tesla részvénnyel, vagy Apple részvénnyel rendelkezők száma, és az adott cégek részvényárfolyama hogyan korrelál. Tehát azt gondolom, hogy egy korrekció mindenképpen kódolva volt, és időkérdése volt, hogy ez most tegnap következik be, vagy jövő kedden, vagy esetleg pár nappal előbb, ezt ugye nem nagyon nehéz kiszámítani, de ezek az indikátorok, amikről beszéltünk, egyértelműen jelzik, hogy a horizonton vagy a közeljövőben egy korrekció fog bekövetkezni, és tegnap no, ez történt.
Nevezhetjük korrekciónak, ami ugye általában csak egy időszakos kis helyreigazítása, úgymond az árfolyamnak, vagy ez a végkezdete, tehát azt jelenti, hogy most összeomlanak a piacok, vagy egy olyan látványos összeomlás jöhet, mint a koronavírus első hullámának kitörésekor.
Én azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban a következő 2-3 napban sokkal okosabbak leszünk, mert akkor fog eldőlni, hogy ez a buy the dip, tehát vegyük meg a kisesést mentalitás, ez kitart-e a piacokon, vagy sem. Hogyha ez kitart, akkor azt gondolom, hogy folytatódhat a rally évvégéig, legalábbis a szélesebb körben vett piacokon. Van néhány technológiai részvény, meg ilyen nagyon népszerű részvény, ahol szerintem tovább engedhet le a lufi akkor is, hogyha maguk a piacok magasabbra mennek. Viszont, hogyha a következő 2-3 kereskedési napban nem jönnek be azok a buy the dip vevők, akik megvették a piacokat az elmúlt néhány alkalommal, amikor volt egy-két napos esés, akkor viszont sokkal mélyebb korrekciónak nézhetünk elébe, hiszen számos olyan kvantitatív alapon menedzselt portfólió van a piacon, nagyon nagy szereplők körében is, a risk parity, illetve különböző volatility target, tehát volatilitást megcélzó stratégiák, amik elkezdhetnek majd újra súlyozni, hogyha a kötvények irányában, hogyha a következő 2-3 napban nem lesz egy érdemi emelkedés, és akkor viszont az egy tartósabb.
Látszik az, hogy a piac elkezd árazni valamit. Most csak arra gondolok, hogy mire számít vajon a piac. Tehát számít arra, hogy valóban itt visszajön egy második hullám, megint lezárnak gazdaságokat, noha erre a döntéshozók ugye folyamatosan felhívják a figyelmet, akár itt Magyarországon is, hogy nem lehet még egyszer olyan szintű bezárkózást, mert hogy akkor gyakorlatilag ilyen fogunk halni.
Én azt gondolom, hogy egy újabb lezárás az semmiképpen nem megvalósítható sem hazánkban, sem bárhol a világon az általad említett okokból. Viszont az, hogy a gazda, és az is látszik, hogy legalábbis a következő néhány hónapban még erős gazdasági adatokat fogunk látni. Például a héten jött ki az ISM gyáripari beszerzési menedzser index, és azoknak az alkomponensei különösen érdekesek voltak, hiszen az új megrendelések száma az 2003 óta a legmagasabb szinten volt, míg a raktárkészletek csökkentek, ami ugye kiváló 2-3 hónapra előre mutató indikátora a gyáripari tevékenységnek, hiszen hogyha a készletek csökkennek, az új megrendelések nőnek, akkor az output, tehát a termelés nőni fog. Tehát azt gondolom, hogy a reál gazdaság az folytatni fogja mindenképpen a kilábalást a következő hónapokban is, viszont a tőkepiacok nem feltétlenül mozognak együtt a reál gazdasággal, azt láthattuk. Tehát azt gondolom, hogy az elmúlt néhány hónapban masszívan a reál gazdaság előtt rohantak, úgymond a piacok, és most könnyen elképzelhető egy olyan szenárió, ahol gyakorlatilag a reál gazdaság folytatja a kilábalást, de a tőkepiacokon ezzel párhuzamosan
egy korrekció. Pont erre az ellentmondásra szerettem volna rákérdezni, hogyha ugye úgy vesszük, vagy azt vesszük alapul, hogy most innen gyakorlatilag csak a kilábalás következik, tehát minden, hogy mondjam, az optimális forgatókönyv szerint alakul, akkor a részvénypiacoknak nem lenne miért esni, hiszen utol kéne érni úgymond a növekedési sztorit. De ezt pont fordítva láttuk, tehát az elmúlt időszakban szárnyaltak a részvények, a részvényárfolyamok, és most úgy tűnik, mintha megtorpannának, noha a gazdasági kilátások javultak, lássuk be, mondjuk egy pár hónappal ezelőtti szinthez.
Ez abszolút így van, és André Kosztolánynak volt ez a kutyás hasonlata, és tényleg szerintem nála jobbat azóta sem talált ki senki a gazdaság és a tőzsde kapcsolatára. Tehát nagyon hosszú távon nézve a gazdaság és a tőkepiacok, vagy a tőzsdei árfolyamok együtt mozognak, de hogy a kutyát sétáltató, vagy a kutya is ugye elbóklázhat a gazdája körül előre felé, meg hátra felé is, amíg a póráza engedi, ugyanígy a tőkepiacok is csak egy viszonylag jelentős leggel, vagy viszonylag nagy kilengésekkel követi csak a gazdasági teljesítményt.
No, de akkor mi lesz a többi árupiaci termékkel? Most csak gondolok itt például az aranyra. Ugye ott láttunk egy nagyon látványos felfutást az arany árfolyamában, aztán volt egy megtorpanás, és most gyakorlatilag úgy tűnik nekem, hogy keresi az irányt a nemesvé.
Igen, ez így van. Itt is szerintem érdemes külön választani a rövid és a hosszú távú trendeket. Hosszú távon azt gondolom, hogy az arany az továbbra is fölfelé fog menetelni az előttünk álló években is, hiszen azok a fő tényezők, amik az arany árfolyamát hosszú távon mozgatják, azok mind az arany felértékelődése irányában hatnak. Ugye az egyik ilyen fontos tényező a kötvénypiacokon elérhető reálkamatok. És az amerikai kötvénypiacon, ugye dollárban van árazva az arany, gyakorlatilag a reálkamatok azok historikus rekord mélyponton vannak, mínusz 1% körül a 10 éves horizonton, a 10 éves inflációs, a 10 éves reál kamatok azok mínusz 1% körül állnak. És sok portfólió menedzser, vagy akár jegybanki tartalékkezelő a kötvények, a biztonságos befektetés egyik alternatívájaként tekintenek az aranyra, a másik alternatívaként pedig a kötvényekre, az amerikai államkötvényekre, és ahogy az államkötvényeken elérhető hozamok csökkennek, úgy csökken az a haszonáldozati költség, vagy opportunity cost, amitől elesik az adott portfólió menedzser azzal, hogy kötvények helyett aranyat tart, és ez azt jelenti, hogy a hozamok, a kötvényhozamok csökkenésével párhuzamosan nő az arany vonzereje. Tehát ez az egyik tényező. A másik tényező az amerikai dollár, ugye a többi árucikkhez hasonlóan a kakaót kivéve, ami fontban van, minden más árucikk dollárban van árazva, és ezért a dollár árfolyam és az árucikk árfolyama között egy negatív korreláció van, és azt gondolom, hogy a dollár az középtávú gyengülő trendbe került azzal, hogy az év elején még meglevő jelentős kamatelőnye eltűnt egyrészt a többi fejlett piaci devizával szemben, vagy nagy részt eltűnt, másrészt pedig ott zajlik a legnagyobb ütemben a pénznyomtatás, tehát effektív ott éves alapon 20% fölötti volt az M2, tehát a tágabb értelembe vett monetáris bázis bővülése, ami gyorsabb, mint az összes többi, mint bármelyik másik fejlett piacon látható mennyiség, és ugye az elinflálás, vagy a pénz, az adósságállomány elmonetizálása is általában az aranyra felhajtó erőt szokott gyakorolni, és a harmadik faktor, az pedig kevésbé pénzügyi, az a fizikai keresletet érinti. Ott azt gondolom, hogy egyrészt a retail, tehát a kiskereskedelmi kereslet is vissza fog térni, ahogy a vásárlóerő visszatér a piacokra. Másrészt meg egy érdekes tendencia, hogy a feltörekvő piaci jegybankok közül többen is, itt gondoltunk az indiai, kínai, akár a török jegybankra, növelték az elmúlt években az aranyallokációjukat, amik jelenleg sokkal alacsonyabbak, mint a fejlett piaciak. Tehát míg az EU-s vagy az eurozóna országaiban a jegybanki tartalékok több mint fele, vagy körülbelül fele van aranyban, addig az előbb említett feltörekvő piacokon 20% alatti a jegybanki tartalékokon belül az aranyaránya. És az ugye kimondott célja is a kínai vezetésnek például, hogy az amerikai államkötvényállományt csökkentse az arany javára, és ugye ezzel is kezdődött 2018 óta, amióta újra kezdték az aranyvásárlásokat, azóta csak a kínai jegybank 100 tonna aranyat vásárolt meg, és azt gondolom, hogy ez a trend folytatódni fog. Tehát szumma szummárum úgy tűnik, hogy hosszú távon minden az arany mellett szól, szinte minden. Rövid távon, ugye a tegnap kezdődött, az elmúlt napokban kezdődött korrekció, ugye a dollár erősödésével is járt együtt, ami egyelőre úgy tűnik számomra, hogy egy korrekció a hosszabb távú dollár gyengülő trendben, és ezzel párhuzamosan, tehát a dollár korrekcióval párhuzamosan az arany árfolyamában is láthattunk egy visszaesést, de azt gondolom, hogy ez egy ilyen bump on the road, tehát egy átmeneti korrekció, amit érdemes majd esetleg a befektetőknek aranyvételi pozíciók kialakítására felhasználni.
Ugye szóba került infláció, pénznyomtatás, ez mind-mind azt eredményezheti, hogy azért előbb-utóbb, de csak meg kéne indulni az inflációnak. Ugye a Fed is azt mondta, hogy most már elengedi egy kicsit magasabb szintre, 2,4%-ot rebesgetnek most úgy nagyjából a piacokon. Ez nem vonja maga után azt, hogy a kötvénypiacokon a hozamok is növekedni fog?
Szabadpiaci körülmények között ez abszolút így van, viszont de egyre több szó esik szakmai körökben a financial repression, tehát a pénzügyi elnyomásnak nevezett folyamatról, vagy egy banki stratégiáról. Ennek már van precedense, tehát a második világháború utáni két évtizedben már ezt gyakorolta az amerikai jegybank, nevezetesen, hogy a hozamgörbe nem csak a hozamgörbe rövid végén, hanem a hozamgörbe teljes hosszában beállította és kalibrálta a kötvényhozamokat. És ugye ez a don't fight the Fed, ez azt gondolom, hogy abszolút érvényes erre a szenárióra, tehát ugye a japán jegybank már expliciten is gyakorolja ezt a yield curve control, tehát a hozamgörbe kontroll stratégiáját, és expliciten bemondták, hogy a 10 éves japán jegybank, illetve japán kötvényhozamot 0%-on targetelik, és annyit vásárolnak, amennyi ahhoz szükséges, hogy ez a hozam nulla legyen, és szerintem idő kérdése, hogy a többi fejlett piaci jegybank is így járjon el.
Csak akkor kérdés, ugye, hogy nem alakul-e ki, illetve én úgy látom, hogy már alakul azért, ez egy újabb devizaháború. Mert most, ha megnézzük, ugye az erős dollár az tulajdonképpen jó lenne az LKB-nak, tehát nem szeretné, hogy erősödjön úgymond az euró, viszont ez fordítva is igaz.
Igen, ez abszolút igaz. A devizaháborúnak láthatóak az első jelei, viszont itt azért érdemes különválasztani a különböző országcsoportokat, hogy kinek mennyire fájdalmas egy devizagyengülés. Tehát egyrészt vannak az exportorientált öregedőben levő fejlett országok, mint Japán vagy a teljes eurozóna, akiknek nagyon fájna, hogyha a saját devizájuk erősödne, hiszen szignifikáns belső kereslet hiánya az export piacokon keresztül tudnak csak növekedni, tehát gazdasági növekedést elérni. Tehát őket érintené legérzékenyebben a saját devizájuk erősödése. Amerika van talán középen, hiszen nekik sem kedvező egy nagyon erős dollár, viszont ők egy sokkal zártabb gazdaság, mint akár a japán, akár az eurozónai, tehát az export és az import aránya jóval alacsonyabb, mint az eurozónában, tehát őket viseli meg úgymond a legkevésbé, és az ő növekedésükre, az amerikai Egyesült Államok növekedésére van a legkisebb hatással talán az, hogyha erős a saját devizájuk. És harmadrészt vannak a feltörekvő piaci országok, akik viszont akiknek viszont kifejezetten kapóra jönne, hogyha erősödne a devizájuk, hiszen ott egy nagyon komoly, sok évtizedre visszanyúló bizalmi válságon, vagy nagyon a bizalom foka a helyi devizákban Törökországtól kezdve Dél-Afrikán át Latin-Amerikáig nagyon-nagyon alacsony, és ezekben az országokban pedig a túl gyenge és gyengülő pályán álló helyi deviza okoz problémát, és talán ezek az országok vannak a legnehezebb helyzetben, hiszen mindig könnyebb gyengíteni egy devizát, hiszen pénzből végtelent lehet nyomtatni, viszont hogyha erősíteni, vagy legalábbis stabilizálni szükséges egy devizát, az sokkal nehezebb mutatvány.
Nem beszélve arról, hogy a gazdaságok jelenlegi állapotában ez ma még elképzelhetetlen, ugye egy kamatemelés adott esetben, vagy forrásbevonás, no, de mi lesz ennek az ára, tehát ennek a töménytelen mennyiségű pénznek, amit a piacra öntenek? Ugye azt látjuk, hogy ettől még nem indul be az infláció, noha tankönyvek szerint már rég be kellett volna. Hogyan lesz majd ez visszaszívva, vissza lesz-e egyáltalán szívva a piacokról?
Lehet, hogy soha nem lesz visszaszívva, én azt gondolom. És azt gondolom, hogy ennek a precedens nélkül pénznyomtatásnak az ára egyrészt a reál eszközök, illetve a tőkepiaci eszközök, részvények további inflációja vagy felértékelődése lesz, és ezen keresztül közvetett hatásként pedig az egyenlőtlenségek növekedése, hiszen nyilván az ingatlan piacon, illetve a részvénypiacokon is a jövedelmi sáv felső kategóriájába tartozó háztartások, illetve személyek rendelkeznek jelentősebb pozícióval, és ezért ők lesznek a haszonélvezői mind a pénzügyi eszközök áremelkedésének, mind a reál eszközök áremelkedésének.
Hát ha ez így van, ahogy te mondod, vagy így lesz, ahogy te mondod, akkor ez azt jelenti, hogy nem lesz megállás a részvény árfolyamokban. Ezzel fogjuk folytatni nem sokára, előbb azonban tartunk egy nagyon rövid szünetet, azonnal jövünk vissza a Vörös Benedekkel, a Generali Alapkezelő portfólió menedzserével.
Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2 Trend FM.